Tisztelt polgártársak! Mivel tehát ilyen reménységünk van, nagy nyíltsággal beszélünk, és nem úgy viselkedünk, mint Mózes, aki leplet helyezett arcára, hogy Izrael fiai ne lássák annak a végét, ami mulandó. De értelmük eltompult, hisz mind a mai napig, amikor az Ószövetséget olvassák, ott van ugyanaz a lepel, nincs levéve, mert az csak Krisztusban tűnik el. Sőt, mind a mai napig, amikor Mózest olvassák, lepel takarja szívüket. De amikor az Úrhoz fordul, elvétetik a lepel, mert az Úr lélek, és ahol az Úr lelke, ott van a szabadság. Mi pedig mindnyájan, miközben fedetlen arccal szemléljük az Úr dicsőségét, ugyanarra a képmásra változunk át dicsőségről dicsőségre, az Úr lelke által. Meglepett minket mai elmékedésünk címe, a megszólítás: Tisztelt polgártársak! Mentségemül szolgáljon, hogy nem én találtam ki. A szabadság lelkére várunk, hogy födetlen arccal szemlélve az Úr dicsőségét Jézus Krisztusban a lélek által egyre inkább hasonlóvá válunk hozzá. Mit? Kit szemlélsz? Ahhoz hasonulsz. Ha a tévét, akkor olyanná válsz, kockafejű, gondolkodású, lapos, keserű, dühös, mellébeszélő, vádaskodó. Ha lélekkel az Urat szemléled, vigasztaló, békés, egyenes szavú, tekintetű, fedetlen arcú leszel, vagyis polgártárs. Ti is halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt, amelyekben egykor éltetek e világ istene szerint, igazodva a levegő birodalmának fejedelméhez, ahhoz a lélekhez, amely most az engedetlenség fiaiban működik. Egykor mi is mindnyájan közöttük éltünk, testünk kívánságaival, követve a test és az érzékek hajlamait, és a harag fiai voltunk emberi természetünk szerint épp úgy, mint a többiek. De az irgalomban gazdag Isten, az ő nagy szeretetéért, amelyel szeretett minket, akik holtak voltunk a vétkek miatt, életre keltett Krisztussal együtt, kegyelemből üdvözültetek. És vele együtt föltámasztott és a mennyekbe átültetett Krisztus Jézusban, hogy az eljövendő korszakokban megmutassa kegyelmének túláradó gazdagságát irántunk való jósága révén Krisztus Jézusban. Kegyelemből üdvözültetek a hit által. Nem tőletek van, hanem Isten ajándéka ez, nem cselekedetek alapján, hogy senki se dicsekedhessék. Életünk, jövőnk Isten szeretetében rejtőzik, Isten öröktől fogva szívében rejteget minket, már alig várta, hogy végre kimondja, legyél, bárhol is élj, az ő gondolata szeme fénye vagy. Eljött és békét hirdetett nektek, akik távol vagytok, és békét azoknak, akik közel vannak. Általa van szabad utunk mindkettőnknek egy lélekben az Atyához. Ezért tehát nem vagytok többé idegenek és jövevények, hanem szentek polgártársai és Isten háza népe. Mert az apostolok és a proféták alapjára épültetek, a szegletkő pedig maga Krisztus Jézus, akiben az egész épület egybeilleszkedik, és az Úrban szent templomá növekszik, és akiben Isten hajlékává épültök ti is a lélek által. Tehát otthon vagyunk, polgártársak, jövevények, bevándorlók voltunk, de Jézus Krisztusban elnyertük a teljes állampolgárságot, Isten országa bennünk van, sőt, házanépe vagyunk. Isten tudja, hol vagyok, és hogy vagyok. Barátom, gyorsan elnéptelenedő kis falvak plébánosa, 8 falucskája van, ő mondja a következőt. Hétköznap nálunk csak a lurdi szüzanya és a padovai Szent Antal jár misére, a falusiaknak dolga van, nem érnek rá. És te hol vagy? Jézust is megkérdezték, igaz, éppen akkor, amikor ennek semmi jele nem mutatkozott, hogy király vagy, és vállalta, mert nem látszott király, mi volt a tövis koronától és a rongyos vörös katonaköpenytől, amit rádobtak, ráterítettek. Amikor meg a sikerei csúcsán járt a kenyérszaporításkor, nem vállalja a királyságot, nem keresi a tetszést, nem lájkoltatja magát. A nép jól lakott, akkor te vagy a király. Nem szívből, hanem gyomorból jön ez a vallomás. Jézus nem hasbeszélőket akar. Az ő országa, királysága nem ebből a világból eredeztethető, sokkal mélyebb. Amelyik fának több az ága, mondják, mint a gyökere, azt a vihar hamar kiforgatja a földből. Az én gyökereim az Isten kapcsolatom. Milyen mélyre mennek? Mintha soha nem lenne már időnk, életünk mélyére tekinteni. Vagy ha igen, akkor megszédülünk, ha csak önmagunkba nézünk, és nem Istenre. Hova rohangálsz folyton? Dolgom van, mondod. Azt otthon is el tudod végezni. Némelyik ember folyton az út közepén van. Fontosságunkat nem a megtett kilométerek jelzik. Ami kezünk ügyében kell legyen, az a Biblia és a rózsafűzér. Annak szemeit kellene többet nyomogatni. A legjobb kapcsolatokra fogunk lelni. Biztos a visszajelzés, lájkolni fognak minket. Ha folyton rohanunk, az emberek ügyekké válnak, akiket szószoros értelemben elintézünk, hogy lélekkel hallgassunk meg másokat, nekünk is hallgatnunk kell a lélekre, különben az lesz, amit a Zsoltár mond, ezrek hullanak el jobbodon, balodon meg tízezrek. Ebben a rohanásban elhomályosul látásunk, mint egy fátyol borul szemünkre, dolgokká, ügyekké válunk mi magunk is. Mit mond az apostol? Ha valaki megtér az Úrhoz, a fátyol eltűnik. Ez az Úr a lélek, és ahol az Úr lelke, ott a szabadság. Mi pedig mindnyájan, miközben fületlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét, az Úr lelke által egyre inkább hasonlóvá válunk a szemlélt dicsőséghez. Az imádság nem luxus, és csak a ráérőknek való. Ellenkezőleg, minél több a dolgunk, annál inkább rászorulunk az Úrra, hogy rátekintsünk. Ehhez csak néhány dolgot említenék. Mit kellene tenni? Előlegezz időt, ez az első. Későn az utolsó percben érkezünk, indulunk. Már ott kellene lennünk, de még el se indultunk. Ez velünk papokkal igen gyakran előfordul. Késve érkezünk, minek kezdeném pontosan, úgysem jönnek időben. Minél később megy oda, ők annál később jönnek. Fájó tapasztalatból mondom ezt. Aztán jön a kapkodás, rendreutasítás. Hol voltál eddig? Hogy áll rajtad a ruha? Miért nincs kikészítve? Ámítjuk magunkat, kapkodunk, megjátszunk az elfoglalt, fontos embert. Semmi sincs a helyén, főként a szívünk meg az eszünk. Eszement rohanások. A hívek már rég ott vannak, a pap meg sehol. Nem látnak bennünket elmélyülten imádkozni. Téged mikor láttak? Nem hivatalból leborulni az oltár előtt? Hogy akarsz vonzani, indítani, ha nincs benned töltés? Szálljunk le vágtató hintalovainkról. Egy helyben ringatjuk magunkat, és végül beleszédülünk. Nézz szembe magaddal és Jézussal. Bármely hivatásban élem hitemet, ez az alap. Megújulás nélkül nincs élet újjászületni. A szegényeknek hirdetik az evangéliumot, mert csak azok hallják meg. Önmagukkal eltelt, begőzölt emberek elveszítik azt az érzéket, ami azokat a fiatal embereket képes volt megérinteni a Galileai tó partján. Józanok voltak, tudták, hogy a szabadság csak Jézus Krisztustól jöhet. Kihez menjünk? Kérdik tőle. Csak a betegek gyógyulnak meg. Menj az orvoshoz, ne lépj le, ha nem kerül rád azonnal sor. Néha a gyógyulás a várakozással, lecsendesedéssel kezdődik. Hallja meg szíved, hogy ott legyél egészen, ahol ő van. Ne azonosítsd Istent dolgaiddal. Ha van Isten, akkor segít. Csak Istent imádd, ne a terveidet, érzéseidet. A vacsora termében imádkozni, ahogy első testvéreink, Máriával. A tanítványok talán félelmükben, tanástalanságunkban maradtak együtt. Valami több tartotta őket össze, az a belső, meg nem fogalmazott meggyőződés, hogy annak a szeretetnek nincs vége, amit már megtapasztaltak. Persze volt ilyen náluk is, ilyettükben elfutnak, letagadnak mindent, aztán meg a legfontosabbnak ez tűnt, bezárni az ajtót kétszer kulccsal, tolózárral, aztán seki seve. Mégis együtt a vacsora termében. Róla beszélnek, aztán pedig vele. Aki kitart a kenyértörésben, nem verhetetlen, hanem újjászülető. Lehetünk porigalázval támadásoktól, mégis ott maradunk, ővele, Jánossal, Péterrel, Tamással, Csak ő tart meg. Ez az egyetlen mód, amelyen az élet fejlődik. Érnek bennünket ugyan benyomások, amelyek az alapokig megpróbálnak, megrendítenek, sőt, kikezdik életünk biztonságát, úgy mondjuk, hogy traumát okoznak. A trauma egy a múltban megélt, megrázó esemény, amely túlmutat a mindennapok tapasztalatain, és fenyegeti az egyén testi, lelki egyensúlyát, egységét. A trauma olyan választó vonal a tapasztalatainkban, ami azt súgja, hogy van előtte és utána, ami egészen nyilvánvaló. Ugyanis két mindannyiunk számára érthető nyelvhez kapcsolódik, az örömhöz és a fájdalomhoz, a fényhez és a sötéthez. Valójában, ha a köznapi szóhasználattal általában csak negatív értelemben beszélünk traumáról, akkor azt kell mondanunk, hogy van olyan trauma, amely a fényre és az örömre is vonatkozik. Valahányszor megtapasztaljuk a teljességet, ha szeretünk valakit, olyan váratlant fogadunk be az életünkben, ami teljesen új értelmet ad, vagy jelentést ad, és ez elég, mert előző napig ezt el se tudtuk képzelni, hogy ez a trauma megrázkódtatás a fény maga. Valami, ami belénk hatolt, és életet adott olyan változásnak, amelyet kezdettől fogva mi magunk is fontosnak és jelentősnek tarthattunk. Vagyis nem feltétlenül van szükségünk mások tanúságtételére, hogy észrevegyük ezeket a részeket. Az evangéliumi beszámolóban is szerepel ez a kettős elbeszélés a fény traumájáról és a sötétség traumájáról. Sőt, azt is mondhatnánk, hogy nem két egyszerű epizódról van szó, hanem arról, hogy Jézus életében is abban, amit evangéliumi elbeszélésnek nevezünk, folyamatosan láthatjuk a világosság traumáit a sötétség traumáival. Például, amikor a tanítványok először találkoznak Jézussal, nem tudnak semmi jelentőset mondani az eseméről, kivéve, hogy feljegyzik, hogy döntő találkozás volt. Nem érzékelnek új gondolatokat, képtelenek elbeszélni valamit, ami érthető, mint egy tanból, egy másfajta életlátásból összeállított történetet. Mindez olyan tudatossággá lesz, amelyre idővel képesek lesznek emlékezni. Abban a pillanatban csak annyit mondhatnak, hogy Jézus vízválasztó lett előtte és utána az életükben. Egyszerűen rögzíthetik ezt a találkozást, anélkül, hogy moralizálnák, anélkül, hogy szükségszerűen értelmi megfontolásokat fogalmaznának meg. Tapasztalataik szerint Jézus, mielőtt beszélő és cselekvő személy lenne, mindenek előtt az életükbe betörő fény. Ez történt az első tanítványok találkozásakor és a föltámadás találkozásokban is. De az evangélium rögzíti a sötétség emlékeit is, negatív értelembe vett traumatikus részeket. Valójában azt mondhatnánk, hogy Jézus élete, egész élete kísérlet arra, hogy belépjen ezekbe a sötétség történetekbe. Valahányszor találkozik egy beteg emberrel, megszállott személlyel, bűnössel, történelmük sötétségbe veti magát, és megpróbálja megfékezni a sötétség élményét, és bizonyos esetekben ezek az emberek abban a helyzetben vannak, hogy képesek kiáltani a sötétségből Jézushoz, hogy megmentse, kihozza őket ebből az állapotból. Máskor pedig találkozik olyanokkal, akik még imádkozni, kérni sem képesek. Nem képesek kifejezni, amit a szívükben hordoznak. Úgy tűnik, ezek az emberek még a vágyukban is megbénultak. Ez a teljes leszegényedés, mint Csanád Béla papköltő versében a Sziksós néni. Nyár vége van. Fakóruhában megy az úton egy öregasszony. Kezében gyékényből fonott szatyor. Nagyon nehéz, nagyon nehéz. Lehúzza vállát, hangosan lélegzik, és néha alig hallhatóan azt mondja, Sziksót vegyenek. Alig hallhatja valaki, oly csöndesen kiáltja, mintha bűneit kellene utcahosszat kiáltoznia. A Sziksó nem kell senkinek, van szappan, 100 mosószer, pedig ez a néhány kiló Sziksó kimosná a szívünkből a piszkot, a rideg részvéten zord nyugalmat. Szegény asszony, talán minden nap végigjárja útját, a megaláztatások útját. Nagyon szegény, ki azt sem tudja, hogyan kell kérni. Segíts és enged, hogy segítsenek. A fájdalom feltételezésének kísértése abból a meggyőződésből táplálkozik, hogy a világon senki más nem tapasztalta vagy nem élte át ezt az én fájdalmamat, vagy az ilyen élményt, amit most én átélek. Ugyanis ezek a változások nem mind a mi akaratunkból fakadnak, és úgy gondolom, hogy meg kell tanulnunk újra belépni az olyan főszerepbe, amely megszabadíthat bennünket attól a kísértéstől, hogy felvállaljuk azt a drámai életformát, pozíciót, amely az áldozati állapot vagy tudat. Ez azt jelenti, hogy folyton fájdalmainkon, megbántottságunkon keseregjünk. Mindenki minket támad, elnyom, gonosz hozzánk. Idegen szóval ezt így hívjuk, hogy viktimizmus lelkületével éljünk. Ez a fajta nyilvánvalóan narcisztikus megfontolás nagyobb magányra kárhoztat bennünket. Ugyanis minden fájdalom és szenvedés egyedi, mert egyediek vagyunk. A hasonlóság, amely mögöttes szilárdságot teremt az emberek között. A tömegben is lehet, de még mennyire elmagányosodni? Mindenkor, József Attila fájdalmas vallomásában, a semmi ágán ül szívem, kis teste hangtalan vacog, köréje gyűlnek szelíden, s nézik, nézik a csillagok. Nem lehet mindenkinek mindent elmondani, ez természetes. Meg kell tudnunk választani azokat az embereket, akikhez eljuttatjuk történetünket. Természetesen lehetetlen teljes emberi életet élni, ha nincs senki, akinek elmondhatnánk magunkat, és ugyanakkor, ha nem érezzük szükségét, hogy befogadjuk mások történeteit, befogadjuk az emberek intimitását, mások tapasztalatát. A bizánci görög ortodox egyházi himnusz költészet kedvelt műfaja a dicsérő, magasztaló ének, az akatisztosz. Most a legédesebb Jézushoz szóló dicsérő énekből a 9. ikoszt és a 12. kondákiont imádkozom. Az ékes beszédű szónokok oly némák, mint a halak. A te színed előtt, ó Jézus, üdvözítünk, mert nem foghatják fel, mint vagy változhatatlan Isten és tökéletes ember. Mi pedig csodálva a titkot, híven így kiáltunk hozzád. Jézus öröktől fogva való Isten, Jézus királyok királya, Jézus uralkodók uralkodója, Jézus élők és holtak bírája. Jézus reményt vesztettek reménysége, Jézus sírók vigasztalója. Jézus szegények felmagasztalása, Jézus ne ítélj el engem tetteim szerint, Jézus tisztíts meg engem a te irgalmasságod szerint, Jézus űzd el csüggedésemet, Jézus világosítsd meg szívemnek gondolatait, Jézus add nekem a halál emlékezetét, Jézus Isten fia, irgalmaz nekem, ajándékozz nekem kegyelmedet, ó Jézus, minden adósság elengedője, és fogadj be engem bűnbánót, amiként befogadtad a téged megtagadó Pétert. És hívj magadhoz engem csüggedőt, ahogy hajdan a téged üldöző Pált magadhoz hívtad, és hallgass meg engem, aki így kiáltok hozzád. Alleluja!
Hatalmas nevet kimondom, Jézus, minden szív és gondolat felett, mert jelenlétedből békesség árad, hívlak Jézus.
kiáltsuk Jézus nagy nevét. Egész családomra ragyogjon fel e név, Jézus.
A hegytetőkről zengjen, az utcán hirdessék,